Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ma is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk. Kétszeres aranylabdás a Beket, vagyis a bajnokcsapatok Európa kupáját, a Bajnokok Ligája jugelődjét 5x5 alkalommal nyerte meg a Real Madriddal. Nehezen jött ki másokkal, de Puskás Ferencet nagyra tartotta. Három ország válogatottjában is játszott, edzőként is eredményes volt. 100 éve született a labdarúgás egyik legnagyobbja, Alfredo Di Stefano. Szia Gábor!
Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
Számos... Mi ugrik elsőként róla, mármint Di Stefanóról?
Hát nekem is a puskásféle kapcsolat, amelyre majd kitérünk egyébként a beszélgetés során is. Az, hogy nagyon jó csatárpárost alkottak a Real Madridban, és egy nagyon fontos dolog, hogy ugye számos alkalommal felvetődik a kérdés, hogy valóban a sportág egyik legnagyobbja volt. Nos, azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, mert amikor az 50 éves UEFA, tehát az Európai Szövetség 2004-ben felkérte mindegyik tagszövetségét, hogy jelölje meg az elmúlt 50 év legjobbját, Spanyolország Alfredo Di Stefanót nevezte meg, és ha belegondolunk, hogy eredetileg Argentinában született, tehát nem spanyol születésű, ez még nagyobb dicsőség.
Mondhatjuk, hogy a sors már fiatalon kijelölte az ő útját?
Igen, Buenos Airesben élő családa, a River Plate szurkolója volt, mint több édesapja rúgta is a labdát az együttesben, nem csoda, hogy kijelentette, híres futballistát nevelek a fiamból. Akkoriban a labdarúgókkal grundokon nevelkedtek, nem az akadémiákon. Alfredo kitűnt a többiek közül, nem véletlen, hogy a River Plate legendás középfedezete José María Minella után a Minellita, azaz Minellácska nevet kapta. A papa felvetésére, hogy bátyával, Tulióval tanulnak, vagy inkább a Navarróban lévő családi birtokon gazdálkodnak, a fiúk az utóbbit választották. A fivérek Navarróban már igazolt futballistáknak mondhatták magukat, nem sokkal később Alfredo kedvenc csapatához kerülhetett, igaz, nem az egybe, a River Plate negyedik együttesében szorgoskodott.
Ám 1944. augusztusában már a nagyok között lépett pályára egy jótékony célú mérkőzésen. Hogy is volt pontosan?
Igen, olyan hírességek között, mint Angel Labruna, Adolfo Pederna, Aristóbulo, D'Ambrossi, ám hiába volt Alfredo Di Stefano minden a River, a Huracánhoz került kölcsönbe, igaz, nem szakmai okból. Amikor Alfredo megtudta, hogy nem egy kortársa többet keres nála, az elnöknél reklamált, aki nem emelte a fizetését, viszont a csatárért egy évre 5000 pezót kért a szintén Buenos Aires-i illetőségű klubtól.
Aztán a Huracán színeiben 66 mérkőzésen 50 gólt szerzett Di Stefano.
Nyilván ez olyan teljesítményt feltételez, amire azért a prezidente is felfigyelt, ilyen mutató után szívesen fogadta vissza az akkor már Saeta Rubia, azaz Szőke Nyíl néven emlegetett csatárt. Nem véletlen, hogy 1947-ben megnyerte elsős, amit akkor még nem tudott, egyetlen argentin bajnoki aranyérmét, nem mellesleg 28 találatával gól király lett.
A Rivert nemes egyszerűséggel csak La Macchina, a gépezet néven emlegették, annyira összeszokott együttes benyomását keltette.
Így van, a masina lelke a Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno Pedernera, La Bruna Félix Lusto ötös fogat volt, amelyben a középcsatár posztján az Atlantába távozó Pederna helyén Di Stefano is gyökeret eresztett. A válogatottbeli siker sem maradt el, 1947. december 4-én Guayaquilben Bolívia ellen bemutatkozott a legjobbak között, Copa America győzte.
A következő évben, 1948 nyarától megkezdődött az argentin futballisták sztrájkja. Ez miként érintette Di Stefanót?
A válság a River Plate játékosait sem került el. Di Stefano 1949-ben elutazott a szupergai repülőgép szerencsétlenség áldozatainak, többek között az FC Torino labdarúgói tartoztak közéjük, tiszteletére rendezett mérkőzésre. Európában megkörnyékezték a nagy klubokám hiába, mert visszatért Buenos Airesbe.
Ám nem sokáig. Az argentin válság és dél-amerikai kontinensen Kolumbiában a sportág felvirágzása, amelynek részeként a labdarúgók rengeteget kerestek, lépésre késztették.
Ez az egyetemes futballtörténet egyik legérdekesebb korszaka, ugyanis a FIFA nem ismerte el a kolumbiai szövetséget, ergo aki odaigazolt engedély nélkül tette. Ráadásul a csatár távozási szándéka kiderült, ami miatt már kegyvesztettként távozott a Kalóz Ligában szereplő Millonariosba.
Zsengellér Gyula pályafutásában is volt egy kolumbiai kitérő, nem de?
Valóban, és nem véletlen, hogy Zsengellér Gyula olaszországi pályafutását követően túl a 35. évén karrierje alkonyán az El Deportivo Los Samarios Santa Marta játékosa lett. 1951-52-ben két aktív idényében 35 mérkőzésen 23 gólt szerzett. De ha visszakanyarodunk Di Stefanohoz, említsük meg, az említett két esztendőben, sőt 1950-ben is csapata a Millonarios lett a bajnok, mi több 51-ben 31 találattal gólkirály lett.
Már 1952-ben a Real Madrid 50. születésnapjára rendezett gálameccsen ámulatba ejtette a madridi közönséget. A lenyűgöző játék után óriási versenyfutás indult meg érte.
A Real Madrid és a Barcelona is szerette volna soraiban tudni. A Barca a Millonariosnál kopogtatott egy 150 ezer dolláros ajánlattal, míg a királyi klub a River Plate-et környékezte meg 125 ezerrel. Viszont a két spanyol klub egymással nem tudott megegyezni, a szövetség pedig úgy döntött, a középcsatár egy idényt a Real Madridban játszik, a következőben a Barcelonát erősíti. Dénes Tamás és Imre Mátyás Európai Aranylabdások című könyvében megemlíti, a Real edzésén megjelenő Di Stefano a Barcelona megfigyelői kövérnek, nehézkesnek találták, lemondtak róla, aztán az El Clásicón a Real 5-0-ra győzött Di Stefano 4 góljával. Talán mondani sem kell, a blankók és a katalánok mélyülő ellentétét csak növelte, hogy Di Stefano minden korábbi elképzelésnél sikeresebb volt a fővárosiakkal.
Ez itt a sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádióban, méghozzá Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, én Virányi Zsolt vagyok. Folytassuk azzal, hogy mit tudott labdarúgóként Di Stefano, vagy ahogy te is mondtad, a szőke nyíl.
A középcsatár az akkori modern futball valamennyi elemét magában hordozta, látott a pályán, rakolni is tudott, pazar gólokat lőtt, kissé szőke haja miatt nem véletlenül az El Alemán a német becenevet is ráaggatták.
Karrierjére pozitív hatással volt, hogy 1955-ben elindult a bajnokcsapatok Európa kupája sorozat. Miért is?
Igen, és az is tény, hogy nem véletlenül lett az 1955-ben induló bajnokcsapatok Európa kupája a BEC első nagy sztárja Di Stefano. Az első döntőben 1956-ban a Stade Reims volt az ellenfél, a franciák már 2-0-ra vezettek a párizsi döntőben, Di Stefano gólja is kellett a fordításhoz, 4-3-ra nyert a Real. Egy év múlva a Fiorentina is kapitulált, az 1956-57-es kiírásban a középcsatár 7 gólt szerzett. A következő évadban a Vasas kiveréséhez 3 gólra járult hozzá, a fináléban a Milán ellen a gólja is kellett a hosszabbításban elért 3-2-es kupagyőzelemhez.
Az egyik legnagyobb BEC sikerét már Puskás Ferenccel érte el 1960-ban Glasgow-ban.
Nem az egyiket, hanem a legnagyobb sikerét. Az Eintracht Frankfurt 7-3-os legyőzése során Öcsi némileg elhomályosította, 4 gólt szerzett, az akkor már kétszeres aranylabdás, 57-ben és 59-ben kapta meg a megtisztelő címet. Di Stefano 3-at, amivel összesen 49 gólos lett a BEC sorozatban. Utolsó nagy siker a Peñarol ellen szerzett világkupa győzelem, a sorozatot 1960-ban első alkalommal írták ki.
Érdekesség, hogy már 38 éves volt, amikor Kubala Lászlóval is egy klubban futballozott.
De nem a Barcelonában, hanem a másik katalán klubot, az Espanyolt erősítették. Igaz, Donald Fredo 81 bajnoki meccsen, hozzámérve csupán mondhatjuk, 19 gólt szerzett.
Itt álljunk meg egy pillanatra, noha Don Alfredót tisztelet övezte, és mindenki elismerte, ő maga nem volt könnyű eset, ugye?
Nem bizony, nem tűrt meg maga mellett nagy sztárt, egyeduralkodóként viselkedett a Real Madrid öltözőjében. A királyiakhoz érkezett 1958-ban az újdonsült világbajnok brazil Didi, a második helyezett svédek üdvöskéje Anya Simonsson, de pestiesen szólva nem sok sót ettek meg. Sőt, még a meggyőztes csapattársa francia Raymond Kopa is elhagyta a csapatot. Az 1956-os fináléban a Stade Reims játékosaként figyeltek fel rá Madridban, s lett Di Stefano csapat, mi több csatártársa. Az 1959-es megdöntőben ismét a franciák játszottak a Real ellen, ám Kopa már újra a Reimsieknél rúgta a labdát.
Puskás Ferenc esete egészen más, vajon miért?
A bolosszakötő, vagy ahogyan kint becézték Pancho, tisztában volt azzal, a madridiaknál Donald Fredo a vezéregyéniség, a prímhegedűs. Öcsi tökéletes alkalmazkodó képességét jellemezte, hogy ezt elfogadta, a brilliáns játékával bizonyította, hogy ő sem akárki. Amikor még nem beszélt jó spanyolul, és nála volt a labda, elkiáltotta magát, Steffi! S azt már a középcsatár mesélte, hogy ilyenkor rendre a lába elé érkezett a labda, pedig a center korábban nem sokat nézett ki az új fiúból, felfelvetődött benne, mit keres itt ez a dagadék, szórakoznak velünk?
Mikortól ismerték el Puskás Ferenc tudását?
Öcs igazán akkor fogadtatta el magát Madrid királyával és a többiekkel, amikor az 1958-59-es bajnokság befejezés előtt két fordulóval 8-0-ás Real Madrid-Sevilla mérkőzésen gólhelyzetben a 22 góljával őt egy találattal megelőző Di Stefanónak passzolt, aki nem hagyta ki az icet. És mivel a hátralévő két körben, két fordulóban már egyikük sem szerzett gólt, 23 találattal Don Alfredo lett a gólkirályi cím. Nem véletlen, hogy a spanyol évtizedekkel később így méltatta: játékosként és emberként is tízes, fantasztikus játékos és csodálatosan jó ember, nem mondhatok mást. Ezt egyébként Szőlősi György Puskás című könyvében olvashatjuk, és ezért fontos ezt megemlíteni, mert ezen az egy helyen jelent ez meg. Öcsi egyébként nem sokat bajlódott csatártársa nevével, egyszerűen csak Szőkének, Szájéta hívta.
Azt gondolná az ember, hogy ilyen nagy formátumú labdarúgó a válogatottban is ontja a gólokat.
Ebben a kérdésben lehet egy kevés hiányérzetünk, Di Stefano pályafutásából a hozzáméltó válogatottbeli szereplés hiányzik. Noha a korszak barcelonai vezér alakjához Kubala Lászlóhoz hasonlóan három válogatottban is szerepelt. Az 1950-es VB selejtezőtől Argentina visszalépett, az 54-esen Di Stefano nem szerepelhetett a FIA eltiltása miatt, az oka részvétel a kolumbiai bajnokságban és a kolumbiai válogatottban. Az 1958-as tornára nem jutott ki Spanyolország, s a következő években az akkor már veterán labdarúgó hiába tett meg mindent, hogy ott legyen az 1962-es chilei VB-n, ám 37 évesen izomsérülést szenvedett, így maradt a szomorú, de igaz tény, ő a legnagyobb játékos, aki sohasem járt világbajnokságon.
A kétszeres aranylabdás aktív pályafutását követően edzőnek állt. Milyen eredménnyel?
Szakvezetőként megfordult többek között a Boca Juniors, a River Plate, a Valencia, a Sporting, majd a Real Madrid kispadján is. Legnagyobb sikere a Valenciával megnyert bajnoki cím és kekgyőzelem. A Realból azonban egy spanyol szuperkupát leszámítva mindig minden sorozatban, tehát ugye a bajnokságról beszélünk, a spanyol kupáról, ligakupáról és a kupagyőztesek Európa kupájáról, az ezüst volt a legtöbb, amit kihozott.
A hírnév civilként sem került el. Ez minek volt köszönhető?
Igazi totális futballistának, korszaka legjobbjának tartották, ezzel megalapozta a Real Madrid aranykorszakát. Ugyan sohasem ő volt az öltöző leghangosabbja, tehetség az egyik legcsillogóbb a Real Madrid szupersztárjai közül. Idős korában is állandó figyelem vette körül, 2000-ben a Real tiszteletbeli elnökének választották, 2008-ban ő kapta meg az UEFA elnökétől, Michel Platinitől az első elnöki különdíjat, amelyet a francia sportvezető a következő szavak kíséretében adott át. Az argentin tangó ritmusát becsempészte az európai labdarúgásba, továbbá, idézem Platinit, nagy a nagyok között.
Alfredo Di Stefanóról Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettem. Di Stefano ugye 1926. július 4-én Buenos Airesben, Argentina fővárosában született, majd 2014. július 7-én Spanyolországban, a fővárosban, Madridban hunyt el. Kétszeres aranylabdás, a bajnokcsapatok Európa kupáját ötször nyerte meg a Real Madriddal. És hogy miért most beszélgettünk róla, azért, mert 100 éve született a labdarúgás egyik legnagyobbja, tehát Alfredo Di Stefano volt a középpontban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Ez az Én Történetem a Nemzeti Sportrádió munkatársaival.
A rádió, a rádiózás örök. Mondták, és manapság is mondják legendás előreink azok, akiktől azt tanulhattam, hogy az élő közvetítések, műsorvezetések, tudósítások és interjúk során nagyon fontos, hogy legyen szókincsed, műveltséged, improvizációs készséged és bátorságod, valamint összességében egy stílusod, amitől egyedi lehetsz. Azért ezzel kezdtem, mert itt a Nemzeti Sportrádióban a nap 24 órájában reggeltől éjszakában nyúlóan lehetőség van ennek bizonyítására, nem csak nekem, hanem valamennyi munkatársamnak. A feladat nem könnyű, mivel nincs megállás. Azonnal jön a következő kihívás. Ezért szoktam mondani, hogy számunkra minden nap egy olimpia. A rádiótól elvárás az, hogy friss legyen, hiszen nem kell hozzá akkora stáb, mint egy tévéműsorhoz, ahol általában nagyjából 10-20 fős személyzet kell ahhoz, hogy mindent a helyére tegyenek. A rádióban viszont elég egy hangmérnök és egy műsorvezető, és már is az élőadás varázsában találhatod magad. Legutóbb az egykori kiváló labdarúgó Fazekas László halálakor készítettünk rendkívüli sporttörténelmi című műsorunkat Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával és Edvi László kollégámmal, aki épp bent volt a szerkesztőségben. Simon László és Cserjés Bendegúz, vagyis az archívum segítségével gyorsan előkerült három anyag, interjú Fazekas Lászlóval és persze gólok is tőle. A többi sztorit és Fazekas László méltatását könnyedén megoldottuk. A rádiózásnak ez a lényege. Főleg a sportvilágában, ahol számtalanszor kell reagálni egy-egy váratlan szituációra, nem beszélve arról, hogy mindig láttatnunk kell azt, ami elénk tárul, ami előttünk történik, mindig minden körülmények között. Ez alapszabály. Persze nem mindig sikerül mindez tökéletesen. Van, amikor belegabolyodunk a mondandónkba, van, amikor sztorizunk, miközben a semmiből gól születik, vagy éppen nem találjuk el elsőre a góllövőt, de aztán javítunk. Fent és lent, mint a sportolók a pályán és azon kívül is, és pont úgy, mint a hétköznapi hősök, akik bennünket hallgatnak, akkor is, ha szerelmi bánatuk van, vagy rossz csapatra tettek a fogadóirodánál, vagy éppen állnak a kilátástalan dugóban. Itt álljunk is meg egy pillanatra, amíg emberek vezetik ugyanis az autókat, addig szükség lesz a rádiózásra, a rádióra, mert nagyon sokan ott választanak bennünket, valamint más rádiócsatornákat is persze. Nemrég pont arról győződhettem meg újból, hogy többen hallgatnak bennünket, mint azt gondoljuk, hiszen az egyik ismerősem szóba hozta a női lesiklást Cortinából. Az idei februári téli olimpia második versenynapján Lindsay Vonn tragikusan emlékezetes bukását közvetítettem a milánói ötkarikás játékok helyszínéről. Szerencsémre Pál Pál Előddel, az M1 munkatársával, aki jól ismeri az alpesi sízőket, igaz, egyáltalán nem számítottunk a visszatérő amerikai olimpiai és világbajnoknő 13 másodperc alatti óriási bukására és kiesésére. Megrázó élmény volt. Nem megrázó, hanem inkább jó értelemben katartikus, csodaszámba menő, felemelő és felejthetetlen élmény a férfi kettes bobok utolsó futama, szintén a téli olimpián, Cortinában, este 9-kor. Simán bejutottunk online-os kollégámmal a rajthoz, igen a rajthoz, mintha mi is indulnánk versenyzők, vagy legalábbis edzők, szakértők lennénk. Újjá kellett dugnunk az akkreditációs kártyát, hogy nehogy lebukjunk és észrevegyék, hogy tulajdonképpen mi olyan helyen járunk, ahol nem lenne szabad ott lennünk. Egyszerűen csak az akkreditációs kártyákkal egy ember kérdezte, hogy hova megyünk, ő átengedett, utána senki nem szólt hozzánk, mi meg ott találtuk magunkat a boppája, rajtjának tövében, néhány méterre a versenyzőktől, sőt, néhány centire a boboktól. Testközelből, szemben a szurkolókkal a pálya mellett szenzációs és örökélmény marad az egész, majd aztán, ahogy a sötétben lesétáltunk a magasból, miközben a hófötte hegycsúcsok ott magasodtak a fejünk fölött, míg nem leereszkedtünk a település főutcájára, ahol kollégáink összeszedtek az autóval, és mehettünk is a szállásra. A téli olimpia örök élmény marad, ugyanúgy, mint 2018-ban Pyeongchangban, amikor szintén ott lehettem, és ne felejtsük, akkor született meg Magyarország első történelmi téli olimpiai aranyérme, köszönhetően a férfi 5000 méteres a váltónknak. Élmény van bőven, hiszen a rádió, a rádiózás örök.
Ez volt az Én Történetem, a Nemzeti Sport Rádió magazin műsora. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora, a hangadók rangadója.
Minden hétköznap 16 órától
a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en.